Műsor ajánlott.
A méről feltörő termálvíz története, ami nem csak a medencében, de kortyolgatva is gyógyít. A hazai triatlonfutás bölcsője, melynek erőpróbájára a világ számos országából érkeznek. Somogyország természeti értékei, a legendás trófeák története. Barangolás és madárles a Rinyapatak mentén, és fermentálás, liofilizálás, friss erő a zöldségcsírákból, a tavasz életet adó ereje a tányérom. Nagy a tárc természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. április 18-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma az Andreák és az Ilmák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. Ezen a hétvégén rendezik meg a térség egyik legnépszerűbb bakancsos programját Gyenesdiáson.
Már 26. alkalommal rendezzük. Tavaszi időszakban már mindenki várja, hogy ki robbanhasson a természetbe, és hát ezt így meg is tudjuk tenni, tehát a szombat és a vasárnapi nap fog szólni erről a programról.
Méltán megérdemli a zöld falu megnevezést a Veszprém vármegyei Csopak.
Még mindig nem mindenki jött erre rá, hogy mekkora értéke van a víznek, de ugyanígy a klímával kapcsolatban most csinálunk egy-két ilyen esőkertet, ilyen úgynevezett miavaki erdőt, ami kvázi egy kis őserdőnek felel meg, de ezek is hazai növényekből. Hogy lássák azt, hogy a klímát is hogy lehet javítani.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Máté Szalkán a kertvárosi református gyülekezet temploma és közösségi háza adott otthont az országos református cigány missziónak. A hitéletbeli erősítésük mellett a cigány kultúra világnapjára is emlékeztek. A missziós tevékenységről Penasztolyka Szabina lelkészt, majd a helybéli gyülekezet lelkészét Nagy Györgyöt Zsoldos Barnabás kérdezte.
Máté Szalkán a cigány misszió a cigány kultúra világnapján tart ima napot. Nagy tiszteletű Sztojka Szabina tiszteletes asszony hirdetett igét és mondott imát, amint hallottam Nagy György lelkipásztortól, aki a Máté Szalkai kertvárosi gyülekezet lelkipásztora, hogy az ország számos pontjáról érkeztek. A cigány misszió elérte a célját, vagy afelé halad?
Hát afelé halad. A célunkat akkor fogjuk elérni, hogyha már még a Máté Szalkai templom is kicsi lesz, de így is, hát már közel 250-en vagyunk ma itt jelen, ami nagyon nagy dolog, hiszen voltak, akiket már nem tudtunk fogadni, de nagyon nagy dolog az, hogy Dunántúlról is érkeztek résztvevők, határon túliak is jelen vannak, és a környékből is az volt a cél, hogy minél több közösség jelen legyen ma itt, hiszen ez már 2014 óta egy hagyománya a cigány misszió életében ez a nap.
Azért kapja mindenki a fejét, különösképpen akik gyülekezeti életet élnek, hogyha legációba egy cigány származású fiatalember vagy hölgy érkezik, és van Tiszabecsről is, akit én ismerek, lelkipásztor ma már. A mag, ami el lett szórva, el lett vetve, most már azt lehet remélni, egy ilyen összejöveteltől, és ön az ige hirdetésében is mondta, hogy a kitartás az nagyon fontos.
És Istennek hála, azért már vagyunk többen roma cigány származású lelkipásztorok. Vannak itt olyanok, akik épp presbiterképzésre járnak, vagy közösségszervezésre, Sárospatakra, gyülekezeti munkatársképzésre, de tényleg az az álmunk, hogy minél több hivatásos cigány szolgáló is legyen jelen a református egyházban.
Egy ilyen összejövetelen mi a fő cél? És különösképpen, hogy a cigány kultúráról is beszélünk, a hitben való megerősödés, vagy a cigány kultúra erősítése. Én hallok itt időnként cigány jól beszélni embereket, de azért elfelejtették. Talán így meg lehet fogalmazni.
Igen, hát közössége válogatja, hogy hol beszélik még a nyelvet, és melyiket, vagy melyik nyelvjárás. A napnak mind a kettő a célja, hiszen a hitben való járásnak az is nagyon fontos része, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok. A helyén kezelem, tehát nem vagyok rá se túl büszke, hanem szégyellem. És ezt próbáljuk mi itt is. Így kapcsolódunk a Roma világnaphoz, hogy jelen vannak roma kulturális elemek, de mindig úgy, hogy megnézzük azt, hogy ez hogy lehet Isten dicsőségére használni azt, amit ő a kultúránkban elrejtett, és aztán a napnak nagyon jó célja. De a legfontosabb az, hogy azok a közösségek, akik így az országba szerte szortan kitartanak a missziós munkába, akár lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, erőt merítsenek egymás példájából, a bizonyságtételekből, és így küldjük ki őket, hogy folytassák azt a szolgálatot, amit elkezdtek.
Ez szinte végszót kaptam, hogy missziós munka. Itt a hitéletre, a kultúrára koncentrálok. Több van ebben a missziós munkában, mint amire én gondoltam.
Nagyon sokszor sokkal több, hiszen emberi életekkel találkozunk, és annak minden részével, kisgyerekektől kezdve idősekig, tehát ugyanúgy, mint bármilyen gyülekezeti munkában, itt is ez nagyon széles, de azt látjuk, hogy akik közösségek már évek óta kitartanak a misszióban, így látjuk a kihívásokon túl azért a növekedést is, és ez nagyon nagy erőt ad mindenkinek.
Nagy György, a Máté-Szalkai Kertvárosi Református Gyülekezet lelkipásztora, azt mondtam, hogy nagyobb templomot vagy közösségi házat kell építeni, mert olyan sokan vannak. Azt gondolom, itt ebben a térségben, Szatmárban, Beregben különösképpen fontos, hogy a cigány közösségekkel ne csak társadalompolitikai szempontból foglalkozzanak, hanem hitéletbeli megközelítésben.
Így van, megkerülhetetlen a kérdés, hogy ebben a térségben a cigánysággal foglalkozzunk. Éppen ezért a gyülekezetünk 4 évvel ezelőtt egy tanodát indított 25 gyermekkel, egy svájci református alapítvány támogatja ezt a munkánkat. És amikor azt a célt tűztük ki, hogy egy jeggyel segítsük a matematikában, magyarban, az angol nyelvben, akkor olyan örömöket tapasztaltunk meg, hogy nem csupán az egyesről a kettesre, kettesről a hármasra, hanem igazi tehetségek bukkantak föl. Ma már van olyan diákunk, aki középiskolába, művészeti iskolába ment, nagyszerű versmondó versenyeken, az Aranyhíd versenyen szép eredményeket érnek el, és elkezdtünk velük úgy is foglalkozni, hogy a közösségbe integráljuk. Férfisátor közösségünk például tavaly előtt csirkét keltetett velük, mint ahogyan régen megtanulták a gyermekek egy falusi udvaron, hogy hogyan lesz a tojásból csirke, aztán abból tyúk és abból vasárnapi ebéd, hogy saját maguk vetették el a magokat, nevelték a palántákat és szüretelték le a zöldségeket. Szóval szeretnénk őket az életre nevelni. És egy idő után meg azzal szembesültünk, hogy életvezetés és gazdálkodási tanácsokat, prevenciós előadásokat is kell tartanunk, úgyhogy komplexen kezeljük az egész helyzetet, nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is igyekszünk bevonni.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Nemhogy a környező Palóc településekről, de akár 60-70 kilométerről is szívesen és sokan autóznak azért Lucfalvára, hogy Pribisánék családi vállalkozásából friss tepertőt vagy füstöltárút vigyenek haza. A pár száz lelkes településen élő család évtizedekkel ezelőtt döntött az önállóság mellett, és döntöttek arról is, hogy nem csupán az állattartásra vállalkoznak, de a jószágokat maguk dolgozzák fel, mert szerintük jobb a vásárlóknak megfelelni, mint a felvásárlóknak kiszolgáltatottja lenni. Tarnóczy László riportja.
Törzsvásárlók?
Pesten azok voltunk, és most lejöttünk ide, vagy föl. Miután már nem jönnek fel a Flóriánhoz, kénytelenek vagyunk mi ide jönni, mert nagyon szeretjük az árut, nagyon finom, mindenféle árujuk.
Ezt az utazást összekötik aztán valami nógrádi kirándulás?
Hát most nem, de majd legközelebb biztosan. Most nincs időnk, most csak ezért jöttünk. De onnan is be szoktam járni a Flóriánhoz.
Idejövünk. Ön először van itt, mi hozta ide?
Hát lehallottam róla, hogy itt finom minden nagyon.
Hölgyek régóta vásárolok?
Nem, nem. Együtt vagyunk először.
Önök Lucfalvaiak?
Nem.
Honnan érkeztek?
Salgótarján.
Hát hogy terenyek? Mi az, amit vásárolni fog?
Hú, én bőrt akarok venni majd a kocsonyához, a karajcsontot.
Tepertővé jöttünk, mert az világi. Kaptunk majd pár helyről, de most úgy döntöttünk, eljövünk mi is megnézni.
Kevés falu mondhatja azt, hogy saját hentes üzletük van. Pribisán László jó voltából ez is megadatik. Mit vásárolt?
Sonkát, zsírt, meg tepertőt. Ide szoktunk járni mindig.
Mi a legfinomabb itt?
Minden.
Sokféle sonka szárad
itt. Melyik a sonka?
Ez is tombok, ez pedig itt tarja.
Mekkora segítség az önöknek, hogy nem kell piacra járni?
Hát nagyon nagy segítség. A környékből is ide járnak, sok helyről. Meg vannak elégedve az áruval. Finom, jó, ízletes.
Pribisen László mikor kezdte a szakmáját? Valószínűleg nem mostanában, hogyha az idős falubeliek is dicsérik.
Hát mi 90-es években kezdtük ezt, amikor a saját nevelésű dolgokat izlaltunk, és erre lett kereslet, érdeklődtek, hogy házi készítésű füstöl dolgok, füstöl termékek, kurtafélő. És ebből így alakult ki, amit mi fel tudunk itthon nevelni, azt mi eldolgozva próbáljuk értékesíteni. Van 14 darab anyakocánk, és ennek a hozadékát izlaljuk fel, és akkor azt dolgozzuk fel.
A munkának melyik részét szereti a legjobban? Nagyon tetszettős, ahogy itt betálalják ezeket a finomságokat.
Hát a munkának már az a legjobb része, amikor már értékesíteni tudja az ember, de nagyon hosszú idő vezet odáig, még fölneveljük, fölészlaljuk, levágjuk, feldolgozzuk.
Vágóhidat, vágópontot, pásztón?
Nem, Nagybátony felső lengyeldre kell hordanunk a disznókat. Mivel, hogy testises övezetnek minősítettek, még először nálunk vérvétel van, annak a vizsgálati eredménye visszaérkezik, és utána tudjuk szállítani a vágópontra.
Az utaztatás, meg állatorvosi vizsgálat egyebek megemeli a termelői költségeket.
Hogyne, vágási összeg is, és sújtófüggően 22 és 25 ezer forint per darabnak a vágása, plusz vérvételi díj, plusz állatorvosi, hogyha, mivel hogy a szállítót ki kell írni a telepről a vágópontig.
Tudja ezt az árakban tükrözni?
Hát ezt csak így tudjuk, hogyha feldolgozzuk. Tőkehús nem tudunk értékesíteni, mert nekünk akkor úgy csak feldolgozott terméket, füstöl dolgokat.
Kitől tanulta a szakmáját?
Hát nekem hentes a szakmám. Hentes tanulóként kezdtem 80-ban, és akkor utána jött ez, hogy a itthoni házi disznókat próbáltuk utána, hogy jött egy olyan rendelet, hogy mint őstermelőként tevékenykedhetünk, piacra járhatunk, így tudtuk értékesíteni, akkor erre szakosodott rá a család. Van marháink vannak, tojótyúkjaink vannak, sertésanyakocáink vannak. Úgy próbálkoztunk, hogy ilyen kirakodókra, meg egyébként így meg tudjunk jelenni a termékeinkkel, és ott elég sok ismeretséget szereztünk, és így akkor vannak most is például Budapestről érdeklődőnek sokan, és lejönnek ezért, hogy ezt az ízt keresik, ezt szeretik.
Azon túl, hogy szakmunkás vizsgát tett hentesként, honnan gyűjtött még tapasztalatokat, ami beépültek ezekbe a termékekbe?
Hát ezek a saját a családi feldolgozásból, mert mondjuk nálunk a érlelés a só. A tartósítás só, füst. Szóval itt ezek az ízek, amikor az ember nem dolgozik ízfokozókkal, egyéb dolgokkal, akkor ennek ez a végterméke. Mindig egy az íz, mert mivel, hogy füst, só, bors, paprika, a majoránna, szóval a hurkának is ez az íze, hogyha nincs benne különböző színezőanyag, különböző lekötőanyagok nincsenek benne, akkor egy ilyen hagyományos íznek kell, hogy jöjjön. Sok munka van vele.
Melyik termékére a legbüszkébb?
Nagyon kedvelik a sülteket. Tepertőt, sültcsászárt, amit esetleg így sültként tudunk eladni. Mert mivel, hogy a füstöl dolgok szezonálisak, azok mondjuk az évközben minimális fogyel, azt akkor kolbászként értékesítjük, füstölt szalonna, darabolt combonként, de a tepertő az a közkedvelt.
Családon belül van ám, aki tovább vigye a hagyományokat. Bemutatkozást kérnék szépen a két fiatal embertől.
Révisán Péter,
Révisán Dávid.
Mi a feladat megosztás önök között?
Mindenki csinál mindent. Peti a gyártás. Füstölkedvő
a gyártási.
Minden. Közösen csinálunk.
Családi vállalkozás.
Belenőttek ebbe a dologba? Mi az, ami megtetszett? Édesapjuk iránti tisztelet, vagy pedig maga a jószágtartás, meg a feldolgozás?
Hát így egyben minden. Állattenyésztéstől kezdve tűrőkkel való tiszteleti.
Jól működik? Van ennek jövője?
Van, igen, igen. Az emberek mindig fognak enni.
Lucfalván képzelik el a jövőket? Itt alapítottak családot? Alapítanak családot?
Igen, igen.
Hol tartanak most?
Két kislányom van.
Ezen a hétvégén rendezik meg a térség egyik legnépszerűbb bakancsos programját Gyenesdiáson a Nagymezőn. A rügyfakadás tavasz ünnep elnevezésű rendezvényen a vezetett túrák mellett a környezetvédelemre, környezetünk tiszteletére és értékeire hívják fel a figyelmet. Varga Tünde a szervező Gyenesdiási Forrás Víz Természetbarát Egyesület elnökével, Gálné Németh Ildikóval beszélgetett.
Milyen rég ez az egyesület, és pontosan milyen céllal alakult?
Hivatalosan 1998-ban hoztuk létre az egyesületet, bár előtte is már bő két évvel működtünk, környezet és természetvédelem témakörben, Keszthelyi hegység forrásainak a kutatásával, illetve azoknak a zöldöztetésével indítottuk meg a tevékenységünket.
És majdnem 30 év alatt mit értek el?
Nagyon sok fejlesztés van mögöttünk, voltak olyan projektek is, amik nagyobbak voltak, voltak, ott azért persze természetesen pályázati összegeket tudtunk igénybe venni, támogatásokat, fásítástól a szemétszedés, a épített környezetnek a védelme, megóvása, újra alakítása, számos területen tevékenykedtünk.
Keszthelyi hegységet mennyire ismerték 90-es évek végén? Mennyire volt olyan jellegű turisztikai látogatóhely, mint most?
90-es évek közepe táján azért ismert volt, tehát akkor is már jó pár túrát szerveztek a hegységbe, illetve hát maga a nagymező, ahova azért az iskolások is, tehát még mi is iskolásként kijártunk, bár nem volt annyira rendezett, mint most. Tehát amikor mi elkezdtük a tevékenységünket, tényleg azzal kellett kezdeni, hogy a szemetet összeszedni, tehát a felvezető út mentén, akkor magán a hegységben elképesztő dolgok voltak, amikor mentünk kirándulni, és az erdő közepén a hűtőszekrény, a konyhai eszközök, kanapé, ugye ezeket is összeszedtük, kihoztuk az erdőből, megtisztítottuk. De mára már elmondható ennyi év távlatából, hogy most már sokkal tudatosabbak vagyunk, és odafigyelünk ezekre a dolgokra, és most már nem hordjuk ki a dolgainkat.
Hány túraútvonal van jelenleg? Merre és hova lehet elmenni a nagymezőről?
Csillag, túraszerű útvonalakat kell elképzelni a hegységben. A hegységben körtúrákat is lehet tenni. Megy az országos kék túra, illetve hát a különböző színekkel jelzett túraútvonalak.
A szombati rendezvény az egyik legnagyobb rendezvényük az évben.
Kezdettekkor már elindítottuk, tehát 99-ben volt az első. Az egyik taktársunk felhozta, hogy hát szervezzünk már egy napos programot, ami teljes mértékben így a környezetvédelem, természetvédelem, sport, egészségmegőrzés, családi, baráti társaságok részére összejövetel, tehát ahol mi vagyunk, és hogyha ott némi adományra is szert teszünk, akkor azt az összeget akkor a következő évben egy-egy cél érdekében tudjuk felhasználni. Így kezdtük el. Már a 26. alkalommal rendezzük. Tavaszi időszakban már mindenki várja, hogy ki robbanhasson a természetbe, és hát ezt így meg is tudjuk tenni, tehát a szombat és a vasárnapi nap fog szólni erről a programról.
Természetesen lehet túrázni, meg lehet ismerni a túraútvonalakat, aztán?
Délután vezetett túrát szervezünk, egész nap viszont a villanyautósok fognak bemutatkozni, tehát ő nekik egy találkozójuk lesz itt a nagymezőn, ahol meg lehet nézni ezeket az autókat. Vasárnap pedig főzőversennyel, aztán nagymezői játékokkal fog folytatódni, ez ugye a sport jegyében.
Covid alatt mennyire népszerűbb lett, ugye, hogy az emberek nem tudtak hova menni, és a természetbe jártak. Az érezhető most is? Többen túráznak?
Igen, rákaptak az emberek, tehát, hogy egyre többen vágynak ki a természetbe, és felfedezték, hogy mennyire jó is az. Tehát azért teljesen más a levegő, egészségesebb, illetve hát kicsit úgy kapcsolódunk a természettel, mert mégiscsak a része vagyunk mi emberek is, és nem is szabad elszakadnunk tőle, tehát meg kell ismernünk a növényállatvilágot, amiben élünk, amivel együtt élünk, és azért ez így fontos. Meg egy kicsit úgy kifújjuk magunkat, tehát a mindennapi mókuskerékből egy kicsit kizökkenünk, és tényleg egy megnyugvást tud kapni az ember.
Méltán megérdemli a zöld falu megnevezést a Veszprém vármegyei Csopak. A Balaton partján lévő településnek már a környezete is adja magát az ökoszemléletre. A faluban madárfészkeket, rovarhoteleket, denevérudukat telepítenek, és az esőkertek, védett szőlők, levendulák, virágos növények és fasorok is magukért beszélnek. A riporter Felszegi Csaba.
Én egy ökoszemléletű ember vagyok. Nem elvakultam, de szeretek a természetbe élni.
Ambrus Tibor, Csopak polgármestere.
És Csopak adja ezt a környezetet, hiszen itt az erdő, itt vannak a szőlők, itt van a Balaton a nádassal. Volt egy felmérés, egy gyönyörű szép könyv készült még a régebbi időkben. Több mint 180 féle madárfészke csak a településünk területén belül. És akkor elkezdtünk madárfészkeket telepíteni, úgy kezdtük az épületeinket felújítani, hogy lefényképeztük előtt a fecskefészkeket, amikor felültöttük ugyanarra a helyre, műfecskefészkeket raktunk, figyeltünk a röpnyilások is arra legyenek, tehát ezeket megpróbáltuk, aztán jöttek a denevérodók, elkezdtünk telepíteni rovarhotelöket a Plumalomnál is, de sok helyen.
Bizony darás hotel van ott a Plumalom előtt,
igen. Igen, mi rovarhotel, azért más rovar is beköltözik, de valóban hát a nagyon sok ugye ezek a nádak, ezek a darazsaknak, méheknek csodálatos vonza őket, és rengeteg megjelenik, és nem is baj, hogy a gyerekek látják, hogy nem kell félni, ott ismertető táblák is vannak mindenhol egyébként, tehát több helyen. És utána elkezdtük a kicsit a mediterránabb stílust megvalósítani, a sövényeinket lecseréltük virágos, nem nyírt sövényre, hanem virágos cserjékre, a nyírt fáinkat, a juhart, akácot lecseréltük virágos és bogyós fákra, galagonyára, madárberkenyére, így lett, ezekből lettek a fasorok, több ezer levendulát ültettünk, a lakosságnak közel 6000 mandulafát osztottunk ki, mai napig is a mandulafát ültet valaki, akkor az önkormányzat annak a költségeit állja, hiszen a csopakon meghatározott ájkép jelen volt a mandula.
Hát illetve gyönyörű, hát főleg tavasszal a csodálatos rózsaszín virágzató.
Hát hisz, hogy a fasokat a kukoricával egy oldalt, ez így van.
Japán cseresznyefa ünnep szinte olyan hangulata van.
Így van, egyébként szoktunk is rá programokat szerveztünk rá, ugyanígy a szőlőknél levédettük a szőlőt, tehát Magyarországon egyedül a szőlővédett növény, nem lehet kivágni, gondozási kötelezettség van rá. A borokra egy csopaki borkódexet hoztunk létre, hogy annak a minőségét is próbáljuk garantálni. És ezek után jöttek azok a problémák, amik nem mi okoztunk, hanem sajnos a klímánk. Innentől, ami most egy nagyon nagy feladat, elkezdjük azokat a programokat bemutatni, akár a vízgyűjtéssel kapcsolatban, akár a komposztálással kapcsolatban.
Tehát hogyan tudjuk megvédeni a klímaváltozás kapcsán ezt
van,
a teret?
Legalább a saját kertünket. Na most én meg tudom mutatni a saját kertemben, nem ez a cél, hanem az a cél, hogy olyan közösségi kerteket hozzunk létre, ahol ezt be tudjuk mutatni. Jelenleg építettünk egy holtfa sövényt, ami szerintem Magyarországon a legnagyobb holtfa sövény idáig, amit ugyanúgy be akarunk mutatni, ami semmi másról nem szól, hogy ezeket a levágott száraz galjakat, a venyigéket, ezeket, vagy akár a vihar után kidőlt cserjéket, fákat, ezeket ne tüzeljük el, nem kell mindent ledarálni, amennyit a mulcsnak fel tudunk használni, azt lehet, de a többit nem, hanem építsünk belőle sövényt, egy olyan sövényt, ami gyakorlatilag teljesen egyszerű, hosszú oszlopok közé berakjuk ezeket a faanyagokat, a venyigét, különböző méretű ágakat, ez egy éven belül el fogják foglalni a madarak, a rovarok, kisemlősök, a sünök, a cickányok, be lehet futtatni növényekkel, és ez egy kicsi kis oázis lenne az élő világnak is. És különben meg egy korhatási folyamat ugyanúgy elindult, tehát a talajt is javítja, komposztálódik is. Ez is viszonylag egyszerű módszer, és minden kertbe kicsibe is meg lehet valósítani. Ugyanígy az esőkertek. Szeretnénk a Fürdő utcán, a Központ utcán bemutatni az esőkertet, hogy a csapadékvizet hogy lehet befogni, hogy ne folyjon el a csapadékvíz, csatornákba se folyjon el, ne folyjon be a Balatonba, vagy szivárogjon be a földből. De itt is az a cél, hogy bemutassuk azt, hogy minden kertbe, amíg leesik csapadék, azt tartsuk meg a saját kertünkbe, hiszen kincset fog érni, csak még mindig nem mindenki jött erre rá, hogy mekkora értéke van a víznek. De ugyanígy a klímával kapcsolatban most csinálunk egy-két ilyen esőkertet, ilyen úgynevezett miavaki erdőt, ami kvázi egy kis őserdőnek felel meg, de ezek is hazai növényekből. Hogy lássák azt, hogy a klímát is hogy lehet javítani, és ezeket mind-mind összerakjuk, akkor én úgy gondolom, hogy mi megmutatjuk azt, hogyha összefogunk, és mindenki ezt csinálná, vagy ezeket elvégezni, ezeket a viszonylag egyszerű dolgokat, akkor mennyivel könnyebb és szebb lenne az életünk, nyilván meg még egészségesebb is.
Méltán megérdemli a zöld falu megnevezést a Veszprém vármegyei csopak. Kedves hallgatóink, hamarosan 6:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy örökerdőt alakít ki az Egererdő ZRT, a csaknem 600 hektáros erdőtömbre átfogó kezelési tervet készítenek.
6:30, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb 3 mandátumot szerzett a Tisza párt a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók fogsainak összeszámlálása után. Ezzel a Tiszának jelenleg 140, a Fidesznek 53, a Mi Hazánknak pedig 6 mandátuma van a leendő országgyűlésben. Egyelőre marad az árrésstop a május 31-i határidő lejárta után is, jelentette be Kármán András, aki a hírek szerint a hamarosan megalakuló Tiszakormány pénzügyminisztere lehet. A politikus egy interjúban úgy fogalmazott, a leendő kabinet felkészülten ütemezett menetrend szerint akarja kivezetni az intézkedést. A jövő héttől kapják meg a gazdálkodók az adószámla értesítőket. Amint egy 350 ezer érintett közül csak annak küldik el a dokumentumot, akinek 5000 forintnál több tartozása vagy 1000 forintot meghaladó túlfizetése van. Jó eredménnyel zárult a tavaszi élelmiszerellenőrző akció a Nébih szakemberei elsősorban a húsvéthoz kapcsolódó hozzávalókat, primörzöldségeket, alkoholis italokat vizsgálták. A több mint 900 ellenőrzés közül alig néhány tucat esetben indult hatósági eljárás, a legtöbb problémát a húsfeldolgozóknál állapították meg. Az immunizálás életmentő szerepére hívják fel a figyelmet a jövő héten kezdődő Európai Védőoltási Héten. A kampány egyik fontos célja az, hogy egészségtudatosságra ösztönözze a fiatalokat. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos idő valószínű, csak a Dunántúlon és északkeleten lehetnek elszórtan fátyol, illetve gomoly felhők, eső nem lesz, a Tiszántúlon többfelé megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 7-16 fok várható. Kedves hallgatóink, a híradást Besenyei Márk szerkesztette, most 6:30 múlt 2 perccel.
Hajnaltáj, a vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Örök erdőt alakít ki az Eger Erdő ZRT, a csak nem 600 hektáros erdőtömbre átfogó kezelési tervet készítenek.
Az elsődleges célja az örökerdő gazdálkodásnak pontosan ez, tehát őshonos, magas természetességi állapotú erdőkben egy olyan erdőgazdálkodási erdőkezelési módszernek a kialakítása, ami ötvözi az erdő gazdasági és nem anyagi jellegű, tehát immateriális vagy ökoszisztéma szolgáltatásait.
A Dunaszerdahelyen született Bödők Gergely történészként élte az életét, ám azt teljesen megváltoztatták az erdélyi kopók.
Nagyon értelmes a tekintete, de egy kicsit ilyen szomorkás. Noha a kutya nem szomorú, és nem bánatos, de nem egy ilyen hebrencs kutya. Van egy olyan mélység a szemébe, ami nagyon megfogott. A mozgása is nagyon tetszett, volt benne valami elemi elegancia.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Hogyan válasszunk cseresznyefajtákat a kiskertbe? Miért érdemes öntermékeny fajta mellé letenni a garasunkat? Hogyan magozzuk ki a cseresznye gyümölcsét cefrének, gyümölcsbornak, hogy ízletes, finom és szakszerű végtermék szülessen, akár a borra, akár a pálinkára gondolunk.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Olyan gondom van nekem, hogy elég kicsi kertem van, szeretnék egy cseresznyefát ültetni. De egy ilyen alacsony növekedésű valamit szeretnék összehozni, hogy ne foglalja az egész kertet el.
Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik fajiskola járudából beszerezhetőek. Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik késeérésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germersdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germersdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus, Pegasus és a Paulus. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Kármen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is.
Alacsony növekedésű valamit szeretnék összehozni, hogy ne foglalja az egész kertet
el. Sosem felejtem el azt a napot, amikor dr. Rotkó Károly professzor úrral, illetve 150-200 külföldi nemesítővel együtt futottunk tanár úrnak a szigetcsépi ültetvényéhez. Akkor az aranykutatás nemzetközileg elismert vezetője volt, és Perútól kezdve Kínáig számtalan kolléga ott volt, és amikor meglátták ezt a fajta kísérletet, a törpefákat, és hogy ontják a termést, nem bírtak ellenállni, és oda rohantak.
Mivel mi éppen cseresznyével dolgoztunk, hát azt mutattuk meg a szimpózium résztvevőinek, és valóban nagy sikert aratott, akik megtalálták a módját annak, hogy hogyan lehet földön állva kézzel szedni a gyümölcsöt, azok természetesen a világon mindenütt előnyhöz jutottak.
Igen, mert ez egy törpeültetvény volt, nem is beszélve, hogy a magyar cseresznye fajta sorozat hihetetlen, hogy Rita napjától május 22-től a Katalin és az Axel fajtákig, tehát egész júliusig átível. A magyar fajták így a nemzetközi viszonylatban is nagyon érdekesek lehetnek.
Valóban így van, a magyar fajtákat Chilétől kezdve nyugodtan mondhatjuk, hogy Kínáig bezárólag Egyesült Államok, nyugat-európai országok, Németország, Olaszország vizsgálták, vizsgálják ma is, és nagyon sok ezek közül a úgynevezett brózik féle szelekcióból, sorozatból úgy tűnik, hogy ígéretes, és terjednek ezek a fajták.
Cseresznye szefréből elégséges-e a kiforrást követően lepárlás előtt eltávolítani a mahó 90%-át, hogy ne kerüljön bele cián? Esetleg tudna tanácsot adni, hogy valami kis mennyiségű 2-300 literes tétel esetén milyen egyszerű módon vagy olcsó berendezéssel lehet gyorsan eltávolítani a magokat?
A cseresznyéből nem csak cefrét készíthetünk, hanem bort is. Mind a kettő esetben érdemes a magoktól megszabadulni. Ugye ez nagyon sziszifuszi munka, hogyha egyenként ki kellene magozni, ezért azt javasolják a kollégák, hogy csak törjük össze a gyümölcsöt, tehát hogy a teljes gyümölcsöt jól át tudja járni az erjedés, tehát az élesztő gombák ki tudják vonni belőle a cukrot és alkohollá nem esüljön. És ha így megtörtük a gyümölcsöt, vigyázván arra, hogy viszont a magot ne törjük meg, először jön a zajos erjedés. A lényeg az, hogy az erjedés végére a magvak döntő többsége leülepedik az edény aljára, és akkor nyugodtan leönthetjük róla a felső részt, és akkor nem lesz ezzel semmi gond. Valóban figyelmeztet a szakirodalom arra, és így Somogyi József tanár úr is, hogy a magot ne tegyük bele.
És általában ez a csonthéjasokra érvényes.
Somogyi József, címzetes, főiskolai docens, párlatszakértő.
A kritikus dolog az akkor van, amikor a cefrébe úgy kerül be a mag, hogy összetörik, megsérül a mag. A törött mag pedig hát különböző ciános vegyületeknek a forrása lehet. A rózsabarasznál, a keserű magvú gyümölcsöknél, ott hogyha sérült a mag, akkor bemegy a cián. Egy enzimes folyamat végén cianhidrogén keletkezik, és akkor az bekerül a pálinkába, az pedig hát köztudottan mérgező. Tehát amikor maggal dolgozunk és magot rakunk be, egyre kell vigyázni, hogy épp sérülésmentes magok kerüljenek, akkor nagyon szép dolgokat lehet csinálni.
Tehát akkor például le lehet a somot is szűrni kifőzés előtt, vagy kipréselni?
Igen, amikor ezek a viszonylag kis hústartalmú gyümölcsökről beszélünk, és amikor kierjedt, hát mi ezt annak idején egy magozón keresztül engedtük, azért, hogy a teljes magmennyiség ne kerüljön főzésre, hanem csak egy bizonyos része, mert akkor föllazul, erjedés után nyilván föllazul az egész.
De ha rosszul végezzük el ezt a műveletet, akkor sajnos a cián tartalma magas lehet, nem csak a bornak, a megybornak, hanem sajnos akkor a megy pálinkának, vagy a cseresznye pálinkának is. Ilyen szempontból a cseresznye és a megy teljesen kompatibilis, tehát akár megyből, akár cseresznyéből készítjük a pálinkát vagy a bort, ugyanazzal a módszerrel dolgozhatunk, ugyanarra figyeljünk. A legegyszerűbb módszer az, hogy le tudjuk önteni a felső részt, a levet, amely ugye az alkoholt tartalmazza, és akkor az edény alján ott van a mag, amelyet szépen összegyűjthetünk. Az nagyon fontos, hogy mindenképpen azt előzzük meg, hogy bekerüljön az üstbe a mag. Az nagyon rossz hatással lenne. És akár borként is fogyaszthatjuk, vagy hogyha quintesszenciát akarunk, akkor lepárolhatjuk.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán. 061-328-7300. Örök erdőt alakít ki az Eger Erdő ZRT. A szakmai iránymutatás szerint a csaknem 600 hektáros erdőtömbre átfogó örök erdőkezelési tervet készítenek, és kezdeményezik az üzemmódváltást az erdészeti hatóságnál. A cél egy olyan gazdálkodási rendszer kialakítása, amely megfelel az örök erdő útmutató szakmai elvárásainak. Dobrekes Már Csaba vezérigazgatóval Pilisi Csenge beszélgetett.
Mennyire tudják az őshonos, a táj jellegű fajtákat megőrizni?
Az elsődleges célja az örökerdő gazdálkodásnak pontosan ez, tehát őshonos, magas természetességi állapotú erdőkben egy olyan erdőgazdálkodási erdőkezelési módszernek a kialakítása, ami ötvözi az erdő gazdasági és nem anyagi jellegű, tehát immateriális vagy ökoszisztéma szolgáltatásait. Tehát egyszerre tudunk úgy faanyaghoz jutni, az erdők anyagi jellegű szolgáltatásait a társadalom számára elérhetővé tenni, hogy nem sérülnek az erdők egyéb szolgáltatásai, azok az ökoszisztéma szolgáltatások, amelyek nélkül gyakorlatilag az erdélyi összetett ökológiai rendszer nem, vagy csak csökkentett funkcionalitással tud működni.
Milyen őshonos fákat hagynak meg, vagy esetleg pótolnak az erdőben?
Itt alapvetően az örökerdő kezelés az arról szól, hogy a erdőben megfigyelhető természetes erdődinamikai folyamatokra támaszkodunk az erdő kezelése során, azokat a természet által is alkalmazott megoldásokat ültetjük át az erdőkezelési gyakorlatba, amelyeket mondjuk az erdőrezervátum hálózat megfigyelésével, vagy már működő örökerdők kezelése során nyert tapasztalatokból le tudunk vonni következtetéseket, ezeket ültetjük át újabb és újabb területeken, vonjuk be egyre nagyobb területen az erdőkezelésnek a megoldásai közé ezeket az örökerdős megoldásokat. Itt nagyon kis léptékű beavatkozásokra kell gondolni. Korábban az örökerdő üzemmódot szálló üzemmód módként is neveztük, hogy itt is magában hordozza azt, hogy nem terület alapon, hanem fa egyed alapon történik a szelekció, a kiválogatódás, illetve a munkaműveleteknek a meghatározása, és ez a kis lépték jelenti azt egyben, hogy gyakorlatilag nem képződnek nagy vágás területek, hanem kis léptékű lékekben egy-egy fa egyedet kivéve az állományból nyitunk olyan lékeket, ahol a napfény hatására megindul az erdőnek a felújulása, és ezt a légdinamikát tovább víve, tovább követve nagyobb területeken is működtethető ez az örökerdő üzemmódú erdőkezelés. Ez a folyamat az Eger Erdő ZRT-nél még a 90-es évek vége, 2000-es évek elején indult el. Azóta egyre nagyobb területen jut szerephez az erdőkezelési mód, és most köszönhetően egy Európai Uniós kapos közös agrárpolitikás nemrégiben megjelent erdőkörnyezetvédelmi célú kettes pályázatnak egy újabb lendületet szeretnénk adni. Ennek folyamatban vannak azoknak az erdőtömböknek a kijelölése, amelyek egyrészt már szerkezetük, koruk, fafajösszetételük alapján, terepviszonyok alapján alkalmasak arra, hogy ilyen üzemmódban kezeljük. Pontosan az a célja, hogy egy olyan erdő szerkezetet alakítsunk ki, amely már később alkalmas lehet arra, hogy örök erdő üzemmódba vigyük át a területet. A őshonos, lombos főfafajú erdők erdőkezelési módszere. Jellemzően árnyéktűrő főfafajú erdőknek az erdőkezelési módszere, hiszen az idős anyaállomány lombkoronája által adott árnyék alatt ezeknek a csemetéik képesek kifejlődni. Igen ám, de az északi középhegység, főleg ezek a hegység déli oldalán jellemzően fényigényes főfafajú erdőket találunk, kocsánytalan tölgyeseket, csereseket. Ezekben külön kihívás örök erdő üzemmódban kezelni az erdőállományokat, hiszen a fényigényes főfafajú erdők utódállománya, a fiatalos, az újulati szint sokkal nehezebben viseli el az anyaállomány árnyalását. Egy más módszert kell az örök erdő kezelésen belül alkalmazni, mint amit mondjuk az árnyéktűrő főfafajú bükkösökben a hegységeink, akár a Mátra, akár a Bükk északi oldalán, vagy a Bükkfennsíkon alkalmazni tudunk. A bükkösök ilyen irányú kezelésében már nagyon nagy tapasztalattal rendelkezünk, a fényigényes főfafajú erdők tekintetében pedig folyamatosan járjuk az országot, illetve a világot is, hogy meg tudjuk nézni azokat a jó gyakorlatokat, amelyek a tölgyeseknek, vagy éppen a csereseknek az ilyen irányú kezelését mutatják be, de igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ezeket a jó gyakorlatokat átültessük a mi hétköznapi gyakorlatunkba is, a Bükk és a Mátrának a tölgyeseit szeretnénk minél nagyobb arányban ilyen megoldásokkal kezelni.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Alapítása óta igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni Széchenyi városával a Házikó Farm Kft. A jelenleg egy műszakban 2-3 ezer liter gyümölcslevet előállító élelmiszeripari kis üzem munkatársaitól a napokban a széchenyi diákok egy nagy csomag ivólevet kaptak ajándékba. Tarnóczi László riportja.
Széchenyi egy kisváros az ország határon, a település polgármestere Steyer László. Körülbelül ekkora vállalkozás az, ami Széchenyi kompatibilis, és mennyi van ezekből?
Van ettől nagyobb kompatibilitás is, hála Istennek, én azt gondolom lesz is lehetőségünk rövid időn belül ezt majd meg is valósítani, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy ilyen szellemiségű vállalkozás nagyon jó otthon talált magának Széchenyben, hiszen a Házikó Farm Kft-vel már hosszú évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, és nagyon jó szívvel emlékszem vissza, amikor azzal kerestek meg, hogy szeretnének telephelyet találni maguknak, és abban tudtam nekik segíteni.
És nem csak adófizetői a városnak, hanem adományozói is. Több alkalommal is találkoztunk.
Igen, ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív szemlélettel állnak a várossal való együttműködéshez, és ez egy nagyon jó üzenet, hogy a kisgyermekektől az idősekig mindenkit jó szívvel ajándékoznak meg egy ilyen egészséges termékkel, és ez tényleg évek óta megy, sőt, évente akár két alkalommal is.
A Házikó Farm Kft. Üzemvezetője, Fischinger László egy nagy furgonnal és egy hatalmas adománnyal érkezett ide a Széchenyi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium épületéhez. Kinek szól az adomány, és mi az értéke?
Igazából ez már egy hagyomány számunkra, hogy támogatjuk Széchenyi város intézményeinek a gyermekeit és dolgozóit különböző adományokkal, jelen esetben egy több mint 500 liter almomangó sütőtök gyömbér smoothie-t ajánlottunk fel a intézmények gyermekeinek és dolgozóinak.
Honnan a gyümölcs? Van saját gyümölcsös kertjük, vagy környező gazdaságokból vásárolnak fel? Tegyük hozzá, nem egy gyümölcstermő vidék ez.
Így van, de saját gyümölcsösünk sajnos még nincs, de törekszünk arra, hogy azért minél közelebb próbáljunk meg Nógrád megyén maradni. Vannak olyan gyümölcsök, zöldségek, aminél azért ki kell lépnünk a Vármegyéből, de az alma levünk, ami a gyümölcs termékeinek a nagy része kiteszi, azok leginkább helyi termelőktől származnak.
Nyugat-Nógrádi térségből?
Perkenyémből, igen.
A saját gyümölcsfacsaró üzemüket talán 6 éve
2019-ben, igen.
Készítették el. Mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket? Ilyen megtérüléssel tudnak számolni?
Én, amit tudok, az beváltotta a reményeit. Jelenleg is van folyamatban fejlesztésünk, hogy a minőséget és a mennyiséget is folyamatosan egyrészt fent tudjuk tartani, másrészt tudjuk növelni.
Hová merre felé szállítanak?
Országos szinten szállítunk, de vannak már külföldi partnereink is.
Hány főt foglalkoztat a cég?
A cég jelenlegi összfoglalkoztatóinak szám az, ha jól tudom, 14 fő. Itt Széchenyben 10 fő dolgozik. Irodán vannak 3-an, raktározás területén 2-en, az üzemben pedig a többi.
Ekkora a kapacitása az üzemnek, és ezt most mennyire tudják kihasználni?
A kapacitás még teljes mértékig nincs kihasználva, de folyamatosan dolgoznak a területi képviselőink, hogy minél több partnert szerezzünk, de még így is az előbb említett fejlesztés, hogy növeljük a kapacitásunkat, az folyamatban van, és egyre többet, többfélét fogunk majd tudni gyártani. A jelenlegi kapacitásunk ilyen 2-3 ezer liternyi gyümölcs-zöldséglevet tudunk egy műszakban letölteni.
A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese Borda Tamás, önöknek sokféle támogatójuk van? Ez nagy lelkű ajándék, amit most kaptam.
Ilyen nagy mértékű támogatásban csak a fenntartótól szoktunk részesülni, tehát így magáncégektől, helyi vállalkozóktól nem igazán, kisebbeket igen, jótékonysági bárra, farsangi bárra egyébként.
A konyhába fog bekerülni ez a sok ifunk?
Nem, ilyenkor mi úgy csináljuk, hogy leosztjuk tanuló létszámra, és akkor ebéd után az osztályokban fogyasztják el. Ez az első alkalom, hogy így nagyobb kiszerelést kapunk, több éven keresztül kisebb, egy személyre szóló kis üveges üdítőket kaptunk, amit mindenki megivott így rögtön ebéd után.
Állítólag Ceausescu nem nézte jó szemmel, hogy a romániai vadászok erdélyi kopókat tartanak. Még az a hír is elterjedt, hogy hivatalosan engedélyt adott ennek a magyar kutyafajtának a kiirtására. Bár ezt utólag tudományosan nem igazolták, az tény, hogy az erdélyi kopó szép lassan kikopott Erdélyből. Annyira, hogy amikor felvetődött a megmentésének a gondolata, alig találtak Erdélyben ilyen állatot, amely segítségével újra tenyésztették. A Dunaszerdahelyen született Bödők Gergely kutatótörténészként élte életét, ám ezt teljesen megváltoztatta a ma már Hungarikummá választott nemzeti kincs. Ma már nem csak kutat, Kopóvilág címen internetes oldalt is szerkeszt. Egy korábban sugárzott riportunk ismétlését hallják.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portré sorozata.
kérdezik tőlem, hogy honnan származok, akkor azt szoktam mondani, hogy csalóközi gyerek vagyok, és akkor senki nem sértődik meg, mert benne van a dunaszerdahelyi ismerősi kör is, a nagymegyeri barátok, ismerősök és a komáromi diáktársak.
Egyenes életút egészen az egyetemi diplomáig, történész lett, sőt tovább is. Azonban néhány éve az ön élete teljesen felfordult.
Igen, lediplomáztam, utána le is doktoráltam. A kutatási területem, amiről a disszertációmat is írtam, a magyarországi vörös és fehér terror. Ez az első világháború utáni néhány év zavaros átmeneti időszaka, komoly neuralgikus traumákkal, vörös terrorral, fehér terrorral, román megszállással. Rengeteg forrást olvastam erről, sokat írtam erről és beszéltem erről. Egy kicsit telítődtem is ezzel. És a történész élete, legalábbis az én életem az olyan volt, hogy ha a múzsa nem vett ki szabad napot, akkor sokáig írtam. Sokáig dolgoztam, éjszaka, emiatt azután nehezebben keltem. A reggelek nyűgösek voltak, és megfogalmazódott bennem egyszer egy vágy, hogy mi lenne, ha lenne kutyám. És amikor ezt felvetettem azután itthon, akkor még nem volt a feleségem, a Zsuzsi.
Elemezzük ezt egy picit.
Igen.
Miért nem macska, vagy nyuszi?
Allergiás vagyok a macska szőrre, ez egy komoly érv, de a macska az ambivalens a viszonyunk, tehát távolról csodálom, nagyon szép, nagyon kecses, de az nem annyira az emberhez kötődik, hanem az a házhoz kötődik. Volt egy elemi kötődésem a kutyákhoz, inkább így mondanám. Édesapámnak voltak kutyái, noha szüleim elváltak és nem velünk élt, nagy termetű pásztorkutyái voltak, Sárpa Lenyilac, jugoszláv farkasölő, magyar néven, de nagyon szerettük őket. Anyai ágon református lelkészek vannak a családunkban, jó sokáig visszavezethetően, és mindenki vadászott. Tehát a Biblia és a fegyver az kéz a kézbe járt. És ott alapvető élményeket szereztem gyerekkorból. Vittek minket vadászatokra, nyúlfogásra, nyúlhajtásra, mindig volt otthon vadkacsa, fácán, és ezeket a kutyákat nagyon szerettem. És érdekes, hogy egy pár évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy amikor a négy nagyapám meghalt, akkor voltunk talán 6-7 évesek az ikertestvéremmel, és a hagyatékából választhattunk magunknak valamit. És én egy olyan szobrot választottam, ami két kutyát ábrázol.
Ja, akkor ez már régóta benne volt a lelkében a kutya vonzalom.
Azt hiszem, hogy igen. Ez csak később nyert aktualitás, vagy később nyert értelmet, mert saját kutyám nem volt. És amikor ez fölvetődött, túl azon, hogy azután a párom azt mondta, hogy hát végülis nem is olyan rossz ötlet ez, de mire gondoltál, és itt megéreztem a vérszagot, hogy itt most elő lehet hozakodni azzal, hogy mondtam, hogy erdélykobóra.
Na, ez a kérdés, hogy ez hogy jutott eszébe?
Hát
egyébként zárójelbe, itt most a hüllő fűtőtest pattogását halljuk, és horkolást, mert hogy itt bizony nagyon elaludtak ezek a jószágok.
Igen, a három kopó most úgy látszik, hogy ilyen időszakban vannak. Én mindig lefárasztam őket, reggel hajnalban keltem, ma is 6-kor, volt egy nagy sétánk, és azután délutánig körülbelül ezt látja. Nem sokan akarják elhinni, hogy minimális mozgás van a lakáson belül. Tehát vannak ilyen, szerintem elég dekoratív félhordóik, ezt időnként cserélgetik, de nem nagyon mocorognak, pihennek.
Félhordóban alszanak.
Ebben a félhordóban alszanak. Túl vagyunk egy vadászidényen, azt hozzá kell tegyem, 16 hajtásunk volt ebben az idényben, ez novembertől január végig tart, úgyhogy fizikálisan is azért ez alapvetően igénybe veszi őket, most a regeneráció időszaka van, de egyébként nagyjából ez szokott lenni, tavasszal is, meg ősszel is.
Térjünk vissza arra, hogy hogyan villant az agyába az a szó, hogy kopó.
Kopó.
Vagy ez a fogalom?
Nem volt teljesen saját kútfő. Egy évvel korábban a Zsuzsival jártunk Erdélybe, és van neki egy barátja, egy neves szobrász, Zavacki Walter, hogyha lehet nevesíteni, Székelyudvarhelyen. És nekik volt kopójuk. Egy szuka, és annyira megbabonázott az a kutya, hogy...
De mi? Mi babonázta meg?
Gondolkodtam már sokat ezen. Egyrészt a külleme, ez egy vizuálisan nagyon szemet gyönyörködtető kutya. Egy fekete cser az alapszíne, és van benne fehér is. De azt hiszem, hogy a tekintetem fogott meg leginkább a kutyának. Ha most nem becsukott szemmel feküdnének, akkor visszaigazolná, hogy nem egy ilyen hebrencs vidám nézése van, hanem van egyfajta mélabóval tekintete.
Ja, csak azt nem mondja, hogy értelmes.
Nagyon értelmes a tekintete, de egy kicsit ilyen szomorkás. Noha a kutya nem szomorú, és nem bánatos, de nem egy ilyen hebrencs kutya. Van egy olyan mélység a szemébe, ami nagyon megfogott. A mozgása is nagyon tetszett, volt benne valami elemi elegancia, és ez elfelejtődött. Tehát hazajöttünk a kirándulásból, eltett körülbelül egy év. És amikor gondolkodtam, mi lenne, ha lenne kutyánk, akkor a nagytestű pásztorkutyákat eleve kiszűrtem, Egy ideig lamentáltam a magyar vizslán, az is nagyon tetszett, és azután rátaláltam a kopóra, mint magyar kutyafajta. Elkezdtem róla olvasni, nagyon érdekes a története is, nagyon különös története van a kutyának. Az is tetszett, hogy nem egy divat kutya, 6-700 egyed van ma is Magyarországon belőle, és világszerte nincs több 2000-nél, tehát még ezzel az egyedszámmal máig a legkisebb egyedszámú magyar kutyafajta az egész világon. Ez is tetszik, szeretem az ilyen különlegességeket.
Ráadásul ebből a 2000-ből az első számú a legszebb, erről papírja van, éppen az ön kutyája.
Az egyik, igen, az egyik kutyánk zete 2024-ben világgyőztes erdélykopó lett. Ez azért érdekes túl azon, hogy az ember nyilván nagyon örül neki, mert áldász csatákat vívtunk itthon a feleségemmel, hogy legyen a harmadik kopónk. Én nagyon szerettem volna, ő nagyon nem. Úton volt a harmadik kisfiunk, és észszerű magyarázat azon túl, hogy nekem tetszik, nem volt amögött, hogy legyen egy harmadik kutyánk. Két ivaros kanunk volt itthon. Már az nagyon jó, hogy egy lakásban meg tudnak férni egymással, és nagyon harmonikus a viszony. De ezt kockáztatni, hogy jön egy harmadik kutya, aki ugyanúgy ivaroskan lesz majd egyszer, ezt a kényes egyensúlyt, vagy ezt a hierarchiát megbontja-e, külön személyisége van, vannak nagyon jó kutyák, de nem tud elviselni másikat. Ilyen is van.
A Dunaszerdahelyen született Bödők Gergely történészként élte az életét, ám azt teljesen megváltoztatták az erdélyi kopók. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Szöllős Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!